Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és örvendünk, hogy együtt lehetünk. Isten igét szeretném megnyitni ma reggel, még mielőtt Bibliát olvasnánk, és elég sok bibliai passzust fogunk olvasni. Elmondanám azt, amit Spurgeon mond, hogy csak akkor lehet igazán Istenről beszélni, ha előbb Istennel beszéltem. Még egyszer elmondom, mert ez nagyon fontos. Csak akkor lehet igazán Istenről beszélni, hogyha először Istennel beszéltem. Mindannyian Istenről beszélünk ma reggel, de még mielőtt Istenről beszélnénk, arra kérlek, hogy gondolatotokban rebegjetek egy imát, mondjatok egy imát, és beszéljetek először vele. Álljatok szóba Istennel, és kérjétek meg az ő szent lelkét, hogy megfelelő üzenetet hintsen mindannyiunk szívében. És az élet folyamán, akárhányszor Istenről akartok beszélni, mielőtt Istenről szeretnétek beszélni, beszéljetek először Istennel. Mózes imádkozott, és a sziklából víz fakadt. Józsué imádkozott, ha emlékeztek, és a nap az megállt az égen. Anna imádkozott, és Isten adott neki egy gyermeket. Dávid imádkozott, és Góliát, tudjátok, mi történt velem. Illés imádkozott, és tűz jött le az égből. Dániel imádkozott, és tudjátok, mi történt az oroszlánokkal. Én azt szoktam mondani, hogy amikor Dániel imádkozott, az oroszlánok ámmeneztek. Amikor Jézus Krisztus imádkozott, 5000 ember jól lakott. Akkor, amikor Jézus imádkozott Gecsemáné kertjében, a démonok reszkedtek. Mi fog történni akkor, amikor te meg én imádkozunk? Mi fog történni akkor, amikor te meg én leborulunk? Csodák. Olyan csodák, amit mi el nem tudunk képzelni. Olyan emberekkel fogunk ma reggel találkozni, akiknek van egy közös tulajdonságuk. A közös tulajdonság pedig az, hogy mindannyian leborultak az Úr Jézus Krisztus előtt. És próbáld elképzelni a következő jeleneteket. Hogy vannak személyek a Bibliában, és érdemes majd mindegyiket részletesen végig tanulmányozni, kutatni, elemezni alaposan, de nekem nem lesz időm ma reggel, hogy mindegyikkel részletesen foglalkozzak. Én csak felsorolom, csak felolvasom a bibliai passzusokat, hogy próbáljátok átélni, hogy mi is történt akkor, amikor különböző emberek mertek leborulni az Úr Jézus Krisztus előtt. Ugyanis az evangélium mindegyikükről elmondja, hogy az életüknek egy adott pillanatjában térdre estek, arcra estek, térdet hajtottak, valahogy, valamiféle módon leborultak Jézus Krisztus előtt. Azonban, ahogy majd haladunk előre a Biblia olvasásban, ahogy majd az eseteket egymás után fogjuk elemezni, észre fogjuk venni, hogy az azonos vagy a hasonló testtartás mögött, az azonos mozdulat mögött egészen eltérő lelkületek, egészen eltérő indulatok, egészen eltérő vágyak és kérdések húzódnak meg, feszülnek meg. Egy-egy odahajlás, egy-egy arcraesés sokban különbözik a többiektől. Tudjátok, hogy van a Bibliában egy olyan személy, aki hiába borult le az Úr Jézus előtt? Borzasztó, szörnyű ezt hallani, hogy hiába borulsz le az Úr Jézus előtt. Akkor oda ment hozzá az Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt. Leborult előtte, és észrevettétek ezt a mozdulatot? Akkor egy édesanyja oda megy a fiaival, és azt mondja, tudod mi? Kit szeretünk mi a legjobban a világon? Kit szeretünk mi? Másiknak a gyermekét? Nem. A saját gyermekeinket szeretjük a legjobban. És oda megy ez az édesanyja, és kérni akar tőle valamit. Ő pedig azt kérdezte, mit akarsz? Ő így felett. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Micsoda kérés ez? Miféle kérés ez? Csináltál-e ilyet az életedben? Szoktál-e így imádkozni? Istenem, tudod, van nekem 2-3 gyerekem, nem lenne, hogy nekik legyen a legjobb a világon. És majd azután, az imánk végén, aztán még másnak is vannak gyerekei. Vigyázz azokra is. Hiába borulunk le így. Hiába borulunk le úgy, hogy mindent mindig a saját magunk javára próbálnánk kérni. Egy másik leborulás, akkor a helytartó katonai átvitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetköztették, tövisből fonott korodát tettek a fejére, nátszálat a jobb kezébe, majd térdet hajtva előtte úgy csúfolták, üdvözl légy zsidóknak királya. Aztán leköbdösték őt, elvették tőle a nátszálat, s a fejéhez verdesték. Miután kigúnyolták, levették róla a palástot, a saját ruhájába öltöztették, és elvitték, hogy megfeszítsék. Ami érdekes itt, az az, hogy ha elolvassuk az egész passzust a Máté Evangélium a 27. fejezetében, hogy ott vannak a kigúnyoló katonák, van ott korona, van ott palást, van térdehajtás, leborulnak előtte, hátborzongattató az egész. Hátborzongattató. Minden kellék megvan. Ott van az a személy, aki előtt tényleg hódolni kell. Ott van az a személy, akit imádni kell, akit dicsőíteni kell, akit tisztelni kell, aki előtt térdet kell hajtani, és mégis hátborzongattat az egész, mert az egészet gúnyból, csúfságból csinálják. Az egészet. Az a nád, ami királyi pálca pár percig, utána le fog sújtani a királyra. Ki tudja, hogy mi van a szívekben. Jézus az, aki tudja és látja, hogy mi van azokban a szívekben. Gúny. Voltak emberek a történelem folyamán, akik gúnyt üztek az imádatból. Akik gúnyt üztek az imádókból. Isten őrizzen meg bennünket egy ilyen fajta leborulástól. Aztán van egy másik fajta leborulás. Egyszer, amikor a Genezáreti tópartján állt, és a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott két hajót vesztegelni a vizen, amelyekből kiszálltak a halászok, és hálójukat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a partól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a fogásra. Simon pedig így felelt. Mester, jó lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivettem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva, kérlek, ragadd meg ezt a pillanatot. Simon Péter ezt látva leborult Jézus láb elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Mert a halfogás miatt félelem fogta előt, és mindazokat, akik vele voltak. Péternek a története ez egyik legfantasztikusabb történet a Bibliában. Erről a bibliai paragrafusról lehet egy egész sorozatot tartani, azokat a mozdulatokat megragadni, amikor Jézus Krisztus igen kiválaszt egy hajót, és azt mondja Péternek, hogy akarod, hogy hajózzak egyet veled. Akarod, Péter, hogy beszálljak a te hajódba. Ezt úgy személyre lehet szabni, és azt mondja Péternek, hogy nem akarod, hogy beszálljak a te életedbe. Csónakozzunk egyet. Dehogy is nem. És elkezdenek halászni. Mikor reggel a Genezáret taván, hát ez tisztán kabaré, reggel halászni. Hát minden jó halász tudja, hogy azon a tón, azon éjszaka kell halászni. Éjszaka kell halászni. Mert leereszkednek a halak a víz mélyére, mert ott meleg a víz, ott szeretik. Egész éjjel haláztak, semmi eredmény. És te reggel akarod, hogy halásszunk. Micsoda kihívás, micsoda kérés ez részedről. Kivetik a hálókat. És úgy meghúzza Péter a hálót, és azt mondja, mi történt ezzel a hálóval? Leragadt, oda leragadt valahova, beleakadt valamiért, dehogy is akadt, nem akadt bele semmibe. Abszolút semmibe. Nem bírták kihúzni a halak sokasága miatt. És itt van az a pillanat, amikor Péternek a lábai elgyengülnek. Volt-e életedben valamikor olyan alkalom, amikor úgy érezted, hogy nincs erő a lábadban? Kész. Vége. Itt meglágyulnak a térde, és azt mondja, itt le kell borulni, itt nincs kiút. És Péter leborul, és elmondja a Bibliának az egyik legszebb hitvallását. De ugyanakkor bevallja, azt mondja, eredj el tőlem, távozzál el tőlem, hát én bűnös ember vagyok. Ez a Bibliának az egyik legszebb leborulása. És minden egyes leborulás legyen egy ilyen alkalom a te életedben, az én életemben, akárhányszor leborulunk, térdet hajtunk Isten előtt, mondjuk el ezt a péteri mondatot. Távozzál el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Legyen egy bűnvallás, minden egyes imádság. Aztán emlékeztek Péternek, ez az első kudarcoknak az éjszakája, amikor halászott, nem fogott semmit, volt még Péternek egy másik éjszaka, amikor kudarcot vallott. És az hatalmasabb volt, igaz? Akkor, amikor mindent ígért az Úr Jézus Krisztusnak, hogy mellette marad, végig mellette marad. És Péter megtagadja. Megtagadja háromszor az ő mesterét. Majd aztán Jézus Élete című könyvben, ha elolvassuk, elkezd szaladni, azt mondja Ellen White, hogy szalad, és nem tudja, hova szalad. Volt így az életedben egy olyan alkalom, amikor mentél, és nem tudtad, hova mész. Nem, Péter ment, és nem tudta, hova megy. Hol a cél? Hol fog megállni? Tudjátok, hol állt meg? Mit mond Ellen White? Hol állt meg azon az éjszakán? Második kudarcok éjszakán. Ki segít? Pontosan ott, ahol Jézus imádkozott. És ott. Úgy éreztem, hogy most aztán tényleg elsüllyed. Nem amikor a vizen járt. Nem akkor süllyedt Péter. Most süllyedt. És azt írja a prófétaság lelke, hogy azt kívánta Péter, hogy bárcsak meghalna. Bárcsak meghalna. A kudarcok éjszakája után, mint Jézus Krisztus az, aki megkeresi és felteszi neki azokat a kérdéseket, hogy szerezte engem. Mit jelent az, ha leborulsz, és azt mondod Istennek, hogy én nagyon gyenge vagyok, én bűnös vagyok. Megvallod bűneidet, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten nem mond le rólad. Hangsúlyozom, amikor bűnt vallasz, Isten nem mond le rólad. Tekintetével keresi Pétert. Második kudarcok éjszakán keresi Pétert. Menjetek el, és mondjátok meg a tanítványoknak, és kinek? És mondjátok meg Péternek. Előttetek megyek Galileába. Mondjátok meg Péternek, mert ő egy olyan ember, aki megvallotta bűneit. Aki bánja a bűneit. Tovább megyek egy másik leboruláshoz. Galilea között haladt át. Samária és Galilea között haladt át, amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amikor odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak meg? Hol van a többi 9? Egy másik fajta leborulás. Jézus lába előtt leborul egy ember. Kérdés az, hogy hány kellett volna leboruljon? Nem mint a 10. Nem mind a 10 vissza kellett volna mondjon, egy egyszerű szót mondani neki. Egy gyönyörű magyar szót, ami azt jelenti, hogy köszönöm. És ebben benne van minden. Nem kell itt részletezni. Nem kell itt nagy filozófiai vagy teológiai beszédet tartani, hogy Úr Jézus Krisztus, aztán mi ilyenek voltunk, aztán te ezt tetted, felismertük. Nem, itt nem kell prédikációt tartani. Hanem egyszerűen visszamenni, leborulni, és ebben a leborulásban benne van abszolút minden. Nincs gúny. Hanem leborul, és azt mondja, köszönöm. Jelenések könyve 19. fejezetében, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei, és leborulék annak lábai elé, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd neted, szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akinél a Jézus bizonságtétele van, Istent imád, mert a Jézus bizonságtétele a prófétasság lelke. És a 22. fejezet 8. és 9. versében, és én János vagyok, az, aki ezeket hallottam és láttam, és amikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Azt pedig mondta nekem, meglásd neted, mert szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, a profétáknak és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit. Próbáld elképzelni a jelenetet. Ott van János, és előtte megjelen egy angyal. Hogyan reagálnál akkor, amikor egy angyal előtted megállna? Szeretitek az angyalokat? Tetszik nektek az angyalok világa? Hány szárnyi angyalokat ismertek? Tessék! Hány szárnyú angyalokat ismertek? A Bibliából. Vannak két szárnyú, vannak négy szárnyú, és vannak hat szárnyú, ezek a biturbós angyalok, igaz? Ezeket küldi leggyorsabban az Isten, és azt mondja, most, gyorsan, gyorsan. Ott van, nem tudom hány szárnyú volt János előtt. Ott van az angyal előtte, és János csak természetesen, mint minden hívő ember, gondolom én, mert te is, veled is, és velem is megtörténhetett volna, hogy egyszerűen leborul az angyal előtt. És mit mond az angyal? Ezt nem szabad. Én nem vagyok Isten. Nem engem kell imádni. Én is veled együtt imádom az Istenünket, a Teremtőnket. Egy másfajta leborulás. Képzeljétek el, hogy leborulsz dolgok előtt, bálványok előtt, tárgyak előtt, és most felsorolhatod saját magadnak az összes olyan idegen Istent, ami előtt leborulsz. Ez bálványimádás. Vannak ilyen fajta leborulások. Az ilyen fajta leboruláskor jusson mindig eszedbe az, hogy csak is az Istent imád. Az igazi Istent imád. És most jutunk el az elmélkedés címéhez. Akinek csak a térde hajlott meg. Felsoroltam néhány leborulást az Úr Jézus előtt, majd otthon, ha jegyzeteltetek, majd otthon vegyétek sorra az összest, és elemezétek mélyebben mindezeket a leborulásokat. De van még egy a Bibliában, ami az asi találkozóra nagyon ideillik. Nagyon, de nagyon ideillik. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és így kezdődik, hogy térdre borulva előtte azt kérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ismeritek ezt a történetet? Olyan szépen kezdődik. Képzeljétek el, egy fiatal ember oda megy, és leborul a világ teremtője előtt, Jézus Krisztus előtt. Jézus így szól hozzá, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat? Ne őj, ne paráználkodj, ne lop, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Azt pedig ezt mondta neki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki. Egy valami
hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, ezután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az arca, az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt a tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. Hihetetlen bősége, hihetetlen gazdagsága van ennek az ige szakasznak. Három megörökítésre is sor került a Bibliában. A Szentlélek beszerkesztette ezt a Jézusi történetet Márk, Máté és Lukács evangéliumában. Mintha azt akarná mondani nekünk a Szentlélek ma reggel, tudod, ez nem, nem lett volna elegendő, hogy csak egyszer mondjam el nektek. Egyszer lehet, túl kevés lett volna, elmondtam kétszer, elmondtam háromszor, hogy ez a történet megmaradjon nektek. Akkor tessék Isten népének úgy olvasni ezt a történetet, és neked is, magamnak mondom, úgy olvassuk ezt a történetet, hogy ez a történet egy nagyon fontos történet. Az élet legsürgetőbb és legnagyobb jelentőségű mozzanata a következő. A legsürgetőbb és a legnagyobb jelentőségű mozzanat, a legfontosabb, ez a mozzanat, hogy Jézus után szaladni, úgy, mint ez a fiatal ember, és Jézus Krisztus lábai előtt leborulni, tőle megkérdezni az életnek a legfontosabb kérdését, mit kell, hogy tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Innen kezdődik minden. A hitéleted innen kezdődött. A Jézussal való tapasztalataid innen kezdődtek. A megtérésed innen kezdődött. És ezzel folytatódik ezzel a kérdéssel, hogy minden nap, minden egyes nap fölállsz és elkezdesz szaladni Jézus után. Jézus, ma mit tegyek? Mit tegyek ma, hogy elnyerjem az örök életet? Az a gazdag ifjú ezt teszi. Elkezd szaladni. Nem tudjátok, megfigyeltétek, vagy kerestétek a profitasság lelkében, hogy miért szaladt ez a fiatalember? Miért szaladt Jézus Krisztus után? Tudja valaki? Miért fogok neki szaladni ez a fiatalember? Miért? Vágyott találkozni. De mit látott? Hogy annyira vágyott. Igen, benne volt ez a vágy, de mit látott? Mit? Ez a momentum. Azt mondja Ellen White, hogy a fiatalember látta, milyen szeretetet tanúsított Krisztus a hozzávitt gyerekek iránt, látta, milyen gyöngéden fogadta, karjába vette őket. Ez mozdította meg a gazdag ifjú szívét. Szívében szeretet ébredt a megváltó iránt. Tanítványa szeretett volna lenni. Azért, mert a Jézusi szeretet, Jézusi bánásmód szeretetet ébreszt. Ennek a fiatal embernek tulajdonképpen minden megvolt. Fiatalsága, egészsége, rangja, mert főember volt a Sanhedrin, a nagy tanács tagja volt, és gazdagsága. Emberileg nézve ez az ifjú, ez a csúcson volt. Manapság ez úgy venné ki magát, hogy ez egy komoly bizniszember, egy komoly bizniszmen. Olasz cipőt visel, és az öltönyét rendelésre készítik. Business class-on utazik, és golden kártyával fizet. Manapság így venné ki magát ez a történet. Barátaim, ennyit tud adni a világ. Pontosan ennyit. Pontosan ennyit ad ma is a világ. Megad mindent. Megtölti a pénztárcádat, és jegyezd meg, hogy kiüresíti a lelkedet. Megtölti jó vastagon, vagy vékonyan néhány kártyával. Megtölti a pénztárcádat, de kiüresíti a lelkedet. Fiatal, és a halál még messze van, de mégsem boldog. Valami hiányzik neki. Művelt és vallásos ember volt, nagyon jól ismerte az írásokat, tudta, hogy van örök élet, csak azt nem tudta, miként lehet az övé az örök élet. Kiváló lelki érzékenység, fogékonyság jellemezte, ami igen nagy ajándék, igen nagy áldás manapság is. Nem egy olyan fiatal ember, aki éli a pillanatot, a carpe diem, vagyis élvezni a pillanatot. Nem így, ilyen megközelítéssel éli az életét. Hanem fiatal kora ellenére nagyon komolyan foglalkozik az örök sors kérdésekkel. Ez foglalkoztatja őt. Amikor leborulsz Jézus előtt, megtörténik, hogy kérdéseket fog feltenni neked. Ebben a történetben is azt lehet látni. Fiatal ember, mit gondolsz Jézusról? Mit gondolsz rólam? Úgy szólítottál, hogy jó mester. Ha ember vagyok, nem lehetek jó. Mert egyedül csak Isten a jó. Ha viszont jónak mondasz, akkor egyértelmű, hogy Istennek mondasz. Kit látsz bennem, fiatal ember? Kit látsz bennem, egy embert, egy tanítót, vagy egy megváltót, egy Istent? Amikor Jézus Krisztus előtt leborulsz, ő visszakérdez. Hogy mit látsz bennem? Egy jó tanítót, jó előadót, jó szónokot, jó prédikátort, vagy Istent? Mit látsz bennem? Vallásalapítót, erkölcs tanítót, vagy az élő Isten fiát? Mit gondolsz saját magadról? Ez egy másik kérdés. Senki sem jó, csak ki? Egyedül az Isten. Ez Jézusnak a visszakérdező kérdése, hogy mit gondolsz magadról? Mi a véleményed saját magadról? Ezzel a kérdéssel tulajdonképpen azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy te sem vagy jó. Fiatal ember, te sem vagy jó. Lehet rangod, lehet vagyonod, lehet becsületed, cépöltönyöd, mindened meg lehet, de te sem vagy jó. Néhány Biblia verset még idézek. Ha azért ti gonosz létetekre, belegondoltatok ebbe a szövegbe? Ha ti gonosz létetekre, és ismerjük tovább. Pál apostol szintén ezt a fájdalmas igazságot említi meg. Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben, micsoda? Jó. Nem lakik jó bennem. Minden jó tulajdonság, amivel az emberek rendelkeznek, az tulajdonképpen Istennek az ajándéka. És veszélyes, nagyon veszélyes embereket dicsérni, embereket megtapsolni, vagy embereket magasztalni. A Biblia szándéka, a profitaság lelke szerint, és jegyezd meg ezt a gondolatot, mert nagyon fontos, a Biblia szándéka az, hogy bizalmatlanságot ébresszen bennünk az emberi erő iránt. Bizalmatlanságot ébresszen bennünk az emberi erő iránt, és az isteni erőben való bizalomra buzdítson. Ne bízzatok a saját erőtökben. Tudjátok, ki mondja ezt el? Ki tudna erről egy nagyon jó prédikációt tartani? Hogy ne bízz a saját erődben. A világ legerősebb férfia. Nem jár bodybuilding terembe, nem. Nem volt oda bérlete. Adott neki az Isten. A világ legerősebb férfi el tudná mondani, hogy ne bízzál a saját erődben. Tudjátok, ki tudna a legjobb prédikációt tartani, hogy ne bízzál a saját bölcsességedben? Sokkal jobbat tartana, mint én. A világ legbölcsebb emberem. Aztán visszatérve Péterre, tudjátok, ki tudna arról prédikációt tartani, hogy soha ne mond, soha, never say never. Soha nem mond soha. Péter. Ő tudna erről mondani dolgokat. Jézusnak volt türelme felsorolni a parancsolatokat. Íme a parancsok, tisztelt szüleidet, ne paráználkodj, ne lopj, ne ölj, ne kívánd a másét. És erre a fiatal ember, ha megfigyelitek, azt mondja, hát ez mester, ez gyerekjáték. Gyerekjáték, ezt mi megtartottam. Ez semmi. Van még más parancsolatod számomra? És Jézus tehát ahelyett, hogy kinevette volna, legyünk őszinték, mi talán kinevettük volna. Ahelyett, hogy kinevette volna ezt a fiatal embert, megszerette, és a lényegre tért, te azt mondod, hogy nem áztál meg, és én látom, hogy sorog rólad a víz. Ezt is mondhatta volna neki, te azt mondod, hogy száraz vagy, de látom, hogy nagyon megáztál. Nem gyógyszert akarok adni neked, hanem orvost akarok adni neked. Rendben van, ha azt állítod magadról, hogy jó vagy, hogy törvénytartó vagy, egy valami hiányzik még belőled. Menj el, add el, amit van, és osszad szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben, ezután jöjj, és kövess engem. Itt van az életünknek az egyik legnagyobb kihívása. A Bibliában a keresztségről 40 bibliavers van. Az imádságról 275 legalább. A szerelemről 650 bibliavers. És a pénzről, a pénzkérdésről, pénzkezelésről és a vagyonról. Tudjátok, hány bibliavers van? 2350. A pénzről. Jézus példázatai közül, amelyek maximálisan 50 példázat, 16 foglalkozik az élet egyik legkényesebb problémájával. A pénzzel. A Biblia szerint a pénz erő. A pénz választás, a pénz szabadság, a pénz lehet boldogság, a pénz lehet jövő vagy biztonság, a pénz lehet élet, de a pénz lehet a rabság. Függőség, drog, ópium. Ettől félek én a leginkább, hogy az embereknek nincs már idejük közösséget építeni, közösségre, mert el vannak foglalva pénzt gyártani. Ám a pénzbetegek tevékenysége egyenesen az emberiség fennmaradását veszélyezteti, olyan szempontból, hogy a közösséget fogja tönkretenni. Az ember, a modern, posztmodern ember termel és fogyaszt. Termel és fogyaszt. A pénzfüggőségnek van egy hajtóereje, több van, de egyet fogok megemlíteni ma reggel, és ezt úgy nevezem, hogy a reklám. A reklám. A reklámokban, ha megfigyelitek, minden abszolút, majdnem minden ingyen van. Ingyen adnak mindent. Minden termék leárazott a reklámokban. A reklámokban mindenre szükséged van. Hiába működik jól a hűtőszekrényed, mert megjelent az újabb, a szebb, a csillogóbb. És jön a férjed, a feleséged, vagy a gyereked, és azt mondja, nekem olyan kell. A legújabb kell. Minden újabb, minden szebb, minden nagyobb, minden gyorsabb, ja, meg minden olcsóbb, dehogy is. És itt szoktam mondani, hogy a termékeket, a bútrot, az autót nem pénzzel fizetjük ki, hanem élettel. Pillanatokkal, percekkel, hónapokkal, évekkel, lényegében az egész élettel. Le akarod cserélni az autót, ne azt számold ki, hogy mennyibe kerül pénzben, hanem azt számold ki, hogy percekben mennyibe kerül. Az az igazi értéke. Naponta 1,5 milliárd adag kólát mérnek ki a világon. 1,5 milliárd adag kólát mérnek ki a világon. Ahol nincs gyógyszer, ahol nincs élelem, ahol nincs elektromos áram, ahol nincs Biblia, az emberek nem tudnak olvasni, ott van Coca-Cola. Hogy magyarázzátok? Neve van, hírneve van. Van egy szlogenje, hogy enjoy, élvezd, és mindenki reklámozza, vagyis a cég reklámozza. 2009-ben a Magyar Biblia Társulat megbízásából egy országos felmérés lett elkészítve, hogy a magyar lakosság körülbelül 53%-a soha nem olvas Bibliát. De Coca-Colát fogyaszt. Láttatok még Biblia reklámot, olyan méretű reklámot, mint a Coca-Cola reklámot? Mert én nem. Napi rendszerességgel 1,9% olvassa a Szentírást. Ez 160 ezer hívő embert jelent. Napi rendszerességgel. A Kinder tejszeletet 2011-ben több mint 51 ezer szavazattal a Kinder tejszeret kapta az Arany Képviselőfánk díjat. A reklámok szerint a Kinder tejszeret könnyű és ideális a főétkezések között. Könnyű és ideális. A valóságban viszont a Kinder tejszeret 60%-ban zsírból és cukorból áll. De ezt a reklámban nem mondják el. Megfigyeltétek, hova teszik a kinder tojást? Az áruházban, majd nézzétek meg. Hova? De milyen? A pénztárhoz, oké, okay, pénztárhoz, de oda-oda pontosan. Miért nem az én látókörömbe? Nem engem érdekel. A gyerek el tudja érni, megfogni és odaadni az apjának és az anyjának, és azt mondja, ez kell. Ez marketing, ez reklám. A reklámok célja tehát nem a tájékoztatás, hanem a befolyásolás, fogyasszál minél többet. És hogy van egy ellentmondás, vegyél, egyél, de legyél milyen? Vékony, visszafogott és nagyon jó állampolgár, igen. Legyél ilyen slim fit, igaz? Ennyi. De egyed a csokoládét és a tejszeletet. Egy szakember, Tim Kasser azt mondja, hogy minél több hirdetés néz egy fiatal, minél több reklámot néz egy fiatal, annál anyagiasabb lesz a gondolkodása. Ennek a gazdag ifjúnak, visszatérek a bibliai történethez, egyetlen egy problémája van az életben. Sokunknak ez a gond. Épp ha nem merjük kimondani, de sokunknak ez a gond. Nem tudjuk elengedni a pénztárcánkat. Nem tudjuk elengedni. Egy illusztrációt használok most, amiket nagyon tetszik. A tegnap elmondtam néhányatoknak. Egy lelkész prédikáció közben azt mondta, hogy mindenki vegye elő a pénztárcáját. Apropó, szoktatok szombaton pénztárcát vinni az imaházba? Igen vagy nem? Nem? Igen, az jó. Ha jó a felhívás, akkor többet ki lehet szedni a pénztárcából. Egyesek visznek pénztárcát, mások nem visznek pénztárcát. A lelkész azt mondta, hogy mindenki vegye elő a pénztárcáját. Elővették a pénztárcájukat, és arra kérte a tagokat, hogy mindenki jól nézze meg, mennyi pénz van a pénztárcában. És mindenki jól megnézte, persze, belenézett a saját pénztárcájába. Most azt mondja, egy kérésem lenne még, hogy a pénztárcátokat mindenki adja át a mellette ülőnek. Jóri hája, még egyszer megnézték, hogy mennyi pénz van benne. Lenne bizalmatok átadni a mellettetek lévőnek? Hát hogy nem, komoly helyen vagyunk, egy templomban vagyunk, nem? Isten tiszteleten vagyunk, komoly emberek vannak. Átadták a pénztárcát, hogy derült arccal a lelkész, azt mondta, egy utolsó kérésem lenne, a teremdiakonusokat megkérném, hogy gyűjtsék be az adományokat. Hogy ajándékozol a másik pénztárcájába? Nem úgy van, hogy egy kicsit könnyebben? Egy kicsit könnyebb a másiknak a pénztárcájába kivenni és odarakni. A sajátodból egy kicsit nehezebben működik. Mert ott az ember elkezd számolni, igaz? Ide is jusson, oda is jusson, erre is maradjon. Arra, mindenre kiterjed a figyelmünk. Megtartottad az összes parancsolatokat? Nem azt mondja az első parancsolat, hogy ne legyen néked más istened én előttem. Ez az első parancsolat. Hát neked az istened tulajdonképpen nem én vagyok, hanem most rávilágítok, hogy az istened neked a pénztárcád, amit nem tudsz elengedni, ami oda le van ragasztva a kezedbe. Nem tudom, hogy kinek az életében mi az, amit még mindig nem ellenőriz Isten, amit nem kontrollál Isten, ami még mindig előzi az Isten, nem tudom, hogy mi a gond. Azonban kerüljön Isten az első helyre, mert ez nagyon fontos. Nagyon röviden, befejezésképpen elmondom azt, hogy láttatok-e koporsót? Láttatok? Láttatok olyan koporsót, hogy legyen csomagtartó a tetején? Van ilyen? És se láttam. Nem láttam ilyet. A szemfedélen zseb. Láttatok, hogy legyen szemfedélen zseb? Nem láttam ilyet. Tudjátok, hogy jöttünk a világra? Te teljesen mezítláb. És úgy is fogunk távozni. Épp ha olasz cipőt fognak rátenni a lábunkra. Mezítláb jöttünk, és mezítláb távozunk a világról. Azoknak, akik gazdagok-e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel. Se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben. Aki bőségesen megad nekünk mindent, ami a tápláltatásunkra. Jót tegyetek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben. Legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. És aztán maradt még a végére két gondolat. Van még két leborulás a Bibliában. Ennek a fiatal embernek csak a térde hajlott meg. A szíve nem volt hajlandó meg leborulni Isten előtt. Van még két fajta leborulás. Az egyik az a legszebb, és a másik az egyedi. Nehéz eldönteni, melyik szebb a másiknál. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére, mit mond Pál apostol? Minden térd meghajoljon. Mikor fog bekövetkezni ez a pillanat? Mikor? Pontosabban mikor? Azt mondják itt Jézus eljövetelekor, Jézus megkoronázásakor, mikor? Mikor? Az 1000 év végén. Akkor lesz az egyik legszebb pillanat, amit megélhetünk, hogy maga a sátán rá lesz kényszerítve arra, hogy Jézus Krisztus előtt leboruljon. Mindenki, a gonosz angyalok, mindenki, az üdvözöltek, az angyalok, mindenki leborul Jézus Krisztus előtt. Milyen felsőséges, dicsőséges pillanat lesz ez, nem? Adja meg a jó atya, hogy mindannyian ott legyünk. Mindannyian ott legyünk. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványa is. Mikor pedig odaért arra helyre, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Azután eltávozott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Ezt hagytam felhívásképpen, és ezzel az ígével majd holnap délelőtt fogunk foglalkozni. Történelem legszebb leborulása. Amikor Jézus Krisztus leborul azért, hogy te meg én a millénium végén ott legyünk, és még egyszer leboruljunk. Ő közben járt mi érettünk, megtanított leborulni, és győzött. Így lehetünk mi is győzők, ha leborulunk tiszta szívvel. És leborulás közben ott van a pénztárcánk is, és azt mondjuk neki, hogy te is borulj le. Velem együtt. Nem csak én, hanem te is. Nem tudom, ha lehetséges, de én nagyon szeretném az egész elmélkedés leborulásról szólt. Tudom, hogy nincs padlószőnyeg, pedig azt imádkoztam, hogy legyen. De ha engedélyetekkel mégis próbálnak merészkedni, mégis kettes csoportokat sikerülne, és most ma reggel leborulva imádkoznánk, én nagyon örvendenék ennek. Aki nem teheti meg, az nyugodtan állva maradhat. Imádkozzunk!